Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, mindenkit szeretettel köszöntök az idei 2015. év első előadásán, amelyet technikai okok miatt kénytelenek voltunk egy picit elhalasztani, de most 2015. január 22-én ezt most meg tudjuk tartani. Amint látható volt a meghívóban, ez ismét egy művészeti előadás, és hogy ez egy szubjektív megjegyzéssel kezdjem, legnagyobb, legkedvesebb írómat szeretném ma bemutatni, akit én is csak nemrég ismertem meg, hát így relatíve nemrég, és ebben azért nagyon hálás vagyok a Nobel-díj bizottságnak, mert 2012-ben Mo Yant, akinek látni fogjuk ezt csak egy írói álnevet, az eredeti neve Guan Moye, kínai írónak adták, és akit addig abszolút nem ismertem, nem hallottam róla, és ennek kapcsán elkezdtem olvasni a műveit, és azóta az első számú írom, mindenképpen legkedvencebb írom. A díjat 2012. október 11-én hirdették meg, akkor van általában az irodalmi Nobel-díjnak a bejelentése, és a Nobel-díj bizottság nevében az illető többek között arra való, tehát ez általában egy nagyon rövid, ez egy pár mondatos bejelentés szokott lenni mindig, és arra hivatkozott, hogy Mo Yannak a Nobel-díjat odaítélték, azért, mert a hallucinatív realizmussal keveri a népmesét, a történelmet és a valóságot. Ő a Nobel-díj történelmének második kínai írója, a kínai származású írója, és itt egy pontosítást kell tenni, ugyanis 2000-ben Gao Xinjiang, mint első kínai nemzetiségű származású író megkapta már, de a kették között az a különbség, hogy Gao Xinjiang akkor, mikor megkapta a Nobel-díjat, akkorra már Franciaország állampolgár és Franciaországban élő író volt, tehát ő emigrált Kínából, tehát a kínai népköztársaságból, és ott kapta. Tehát én még olyan a mai napig is, mint egész életében egész végig, a kínai népköztársaságban élt. Ilyen értelemben ő az első olyan kínai, aki Kínában élő kínaiként kapta meg a Nobel-díjat. A Nobel-díjnak egy óriási nemzetközi elismertsége van, és talán a világ egyik legnagyobb díja, több területen, mint tudjuk, szóval az irodalom csak az egyik. És emiatt van az, hogy óriási visszhangja van, tehát amit mondjuk maga Nobel sem gondolt volna, meg a Nobel bizottság, az első Nobel bizottságok sem gondolták volna, hogy döntéseikkel olyan méreható, a döntéseiknek olyan méreható hatása lesz, és de mint mondom, mert az a 2000 a korunkra a Nobel-díjnak egy olyan óriási értéke és elismertsége lett, hogy ezért minden egyes Nobel-díjast óriási mondjuk úgy visszhang vagy kritika éri. Az, hogy mondjuk bő 10 éven belül ő a második kínai, aki megkapja ezt a díjat, az mindenképpen azt is mutatja, valahol azért mégiscsak jelzi, hogy a kínai gazdaság, a kínai hatalom újból feltörekvő, és azért ennek megláttanak az eredmény a kultúrán is, és ezt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert akármilyen szépek ezek a kulturális, meg egyéb ideálok, azért itt alapvetően, ez is egy nagyon fontos tényező, hogy ki honnan jön. Mint említettem, ebben a pillanatban olyan a legkedvencebb írom, nem állítom, hogy a világ egész, nem állítom, hogy az egész világirodalmat olvastam, vagy ismerném, de úgy érzem, hogy elég sok mindent olvastam, és elég széles körben olvastam, és ezért is tartom óriásinak azt, hogy amióta megismertem olyant, és tényleg végigolvastam, hogy angolul elérhető, angol fordításban elérhető életművét, ő mindenképpen az első számú írom ebben a pillanatban. Főleg azért, mert hihetetlen őserőről, hihetetlen őserő árad a műveiből. Tehát ez az a fajta géniusz, ami nem lehet tanulni. Tehát amit ő ír, ahogyan ő ír, és amit csinál, ezt egyszerűen nem lehet tanítani, ezt nem lehet tanulni. Ha valaki ezt tanulja, az már nagyon művies, nagyon átüt az egészen, és az már nem eredeti. Na most, egy néhány témát, vagy néhány témaköré csoportosítottam ezt az előadást, mert, mint láthatjátok ott a listán is, ezek az angolul elérhető regényei, illetve elbeszélés kötete. Most nem az a célom, hogy itt minden egyes regényt itt alaposan, részletesen bemutassak, mert ha valamit utálok, ez az a 111 híres regény című műfaj, összefoglik a regényt, valaki ezt elolvassa pár oldalba, és akkor ezzel letudta azt, hogy ezeket a regényeket elolvasva. Tehát nem ez a célom. Kénytelen leszek nagyon tömören egy-két dolgot, a műveit nagyon tömören összefoglalni, de ezt úgy kell nézni, mintha mondjuk egy tenger alattjáron a periszkóp tetejét látnál. Tehát körülbelül ennyit tudok nagyon tömören elmondani a műveiről. Az igazi, vagy pontosabban az igazán érdekes, és mondjuk úgy, hogy igen negatív dolog az ő Nobel-díj odaítéléssel kapcsolatban az volt, hogy főleg a nyugati médiában heves politikai kritika érte. Támadás, ez előfordult nagyon ritkán, de ilyen értelemben nem egyedi eset, de alapvetően ritka, hogy egy írót, aki megkapja a Nobel-díjat, ilyen heves, alapvetően politikai támadás érje. És ez azért volt főleg furcsa, mert ezek a politikai támadások ez nem a munkásságát illették, mert legyünk őszintén, ez az is, akik őt politikailag támadták, nem is olvastak tőle egy kukot sem, hanem rajta keresztül gyakorlatilag így vagy úgy a frusztrációkat érték ki a mai Kínával szemben. Ugyanis, ha megnézzük, akkor megnézzük az egész élettörténetét, és ezen keresztül a munkásságát, akkor értjük meg igazából ennek a politikai kritikának a lényegét. Róla annyit kell tudni, hogy 1955-ben született Shandong tartományban, ez ott Észak-Kelet-Kína, amely gyakorlatilag a kínai civilizáció szülőhelye, tehát az az a terület, ahol a klasszikus kínai civilizáció megszületett, ugye ez a sárga folyónak a tartománya, és Gaomi járás, tehát Shandong tartomány Gaomi járásában. Ez a Gaomi rendszeresen fontos lesz, mert a regényeinek többsége egy ilyen fiktív észak-keleti Gaomi városban játszódnak, tehát gyakorlatilag a szülővárosa az a hely, ahol a regényei alapvetően játszódnak. Az életútját, mint láthatjátok azon a listán is, az életútját egy rövid kis könyvecskében, aminek az a címe Change, What Was Communism, abban írja le, ez gyakorlatilag egy rövid, tényleg nem vastag, egy kis könyvecske, ami gyakorlatilag egy elbeszélő formában az életét meséli el, és rendkívül tanúságos és nagyon emberi hangon mutatja be az életét. Egy paraszt családból származik, az általános iskolából, és itt nagyon-nagyon fontos ez, az általános iskolából 11 éves korában kizárják. Több dolog miatt, egyrészt ugye ekkor zajlik a kulturális forradalom, és hát ugye ők kulák családban voltak besorolva. Mindenesetre 11 évesen kicsapják az iskolába. Éveken keresztül pásztorkodik, aminek természetesen megvan az a pozitív része, hogy, vagy a pozitív oldala, hogy ugye egyrészt a természetben én rengeteget tapasztalt, de én vásárokon, tehát az igazi hagyományos vásárokon issza magába az öregektől a történeteket. Hát hihetetlen mennyiségű. Tehát magyarul az orális, a kínai klasszikus orális hagyományt gyakorlatilag megkapja. Lehet, hogy többet tanult így, mint a iskolában járt volna, főleg egy ilyen maoista korszakban. De valójában innen jön az elképesztő mennyiségű történet, amit ebben az időszakban, tehát mondom, vásárokja járva, meg ott a paraszt emberekkel találkozva, egyszerűen meghallott. Végig hallgatott. 1976-ban belép a hadseregbe, de hát ez is egy külön történet. De ugye az, hogy belépett, ott is, mit tudom én, azt kellett hazudni, hogy legalább az általános iskolát elvégezte, ott pászkarikát, tehát csak egy pár évet végzett még az általános iskolában is. De mindesetre ott meglátták benne valahogy a tehetséget, és nagyon, tehát azok az emberek ott hadseregben segítették őt, hogy leérettségizzen. Tehát mondta is, hogy mit tudom én, ott annál az egységnél, ahol a szolgált, ott volt, mit tudom én, egy, hát ez kín volt az Isten háta mögötti valami, mit tudom én, ilyen elhagyatott kicsi, icike-picike laktanyácska volt, és ott azt, hát az is, mit tudom én, valami paraszt birtokból volt átalakítva, és ott az istállót odaadták neki, és az istállót gyakorlatilag kitacepaózta az érettségi anyaggal, tehát matematika, meg irodalom, minden ki volt így fővé tacepaózva, és azokon keresztül, hogy itt a békén hagyták hónapon keresztül, hogy tanuljon, és így sikerül leérettségizni, tehát autodidakta módon. Most gondoljunk bele, hogy aki 11 évesen abban hagyja formálisan az oktatást, évekig pásztorkodik, és akkor utána teljesen magánerőből, itt tudom, egy olyan egy éves felkészüléssel sikerül leérettségizni, tehát matematika, irodalom, meg a fizika, meg mit tudom én miből. És hát utána tehát a hadseregben folytatja a karrierét, a mai napig ott van, és a hadseregben tovább folytatja a tanulmányait, valahogy azt mondom, hogy politikai főiskolát is végez, van, elkezd írni és elkezd publikálni. 1991-ben pedig a Pekingi Egyetemen irodalom szakon végez. És ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és ez volt az a rengeteg interjút hallgattam vele több, és végig hallgattam a Nobel-díj előadását is, meg a banketten a fogadáson az előadását. Ami rendkívül megkapó benne, az a közvetlen, teljesen emberi, normális hangnem. Tehát semmi allűr, nincs elszállva magát, hogy irodalom úgy, meg hogy irodalom úgy. A legjobban azt tetszett benne, hogy mikor megkérdezték tőle, hogy miért kezdett el írni, akkor egyszer az volt a válasza, hogy ő azt hallotta még annak idején a hadseregben az egyik barátjától, hogy az egyik híres író, annak annyi pénze van, hogy naponta háromszor tud húst tenni. És akkor eldöntött, hogy író lesz, mert akkor jobban tud élni. Egyszer, hogy háromszor tudjon naponta húst tenni. Mert nekem szerintem számomra ennél pozitívabb élmény nem lehet valakitől, nincs elszállva magától, hogy annyi sok ember író itt a nyugaton, hogy így, de hogy úgy, egyszerűen azt mondta, hogy jobban akart élni. A nyugati média rögtön már az írói álnevével elkezdte kikezdeni, ugyanis a Mójan a szó szerint azt jelenti, hogy ne beszélj. Akkor rögtön ebbe természetesen bele magyarázták azt, hogy ugye lám-lám ez a nagyon kemény, diktatórikus kínai kommunista rendszer, ugye a szerencsétlen emberben a nevére is ért kellett rákészítse. Holott egyszer csak arról volt szó, hogy ez a Mójan, ez onnan jött, hogy hát ugye főleg a kulturális forradalom idején, ugye egy nagyszájú gyerek volt, és hát az anyja mindig azt mondta, hogy a kisfiam ne beszélj, mert abban valami baj történik. És akkor innen jött az, hogy ezt az írói álnevet vette fel, hogy Mója. Én itt említettem az eredeti neve, Guan Mója. De természetesen a politikai támadásoknak itt ezzel nem lett végük, ez csak a kezdet volt. Mint említettem, a lényeg az, hogy gyakorlatilag azt kritizálják, vagy azt rótták föl neki, hogy ugye ő a rendszer része, tehát hogy lefekszik a rendszernek, hogy ugye kiszolgálja a rendszert, és stb. És stb. Legnagyobb megdöbbenésemre, annyira nem is megdöbbenésemre, hanem inkább szomorúságomra, a vezér űrű szerepét, Salman Rushdie látta el, aki amúgy az egyik, úgyszintén nagyon kedvelt írom, és szerintem egy remek író, az más kérdés, hogy a politikai nézetei azok eléggé furcsák, és az, hogy megtámadta politikailag, politikai alapon gyakorlatilag olyan, ez is mutatja, hogy mennyire korlátolt. De ugyanúgy a Nobel-díjas Herta Müller, ha jól tudom, hogy egy tápszárnyozás, hogy a Romániában élő író, vagy költő, őkintén megtámadta, biztos vagyok benne, hogy egy sort nem olvastak olyantól, pusztán ilyen politikai szándékoktól vezérelve, ami Salman Rushdie-t illeti, én szerintem rosszabb nincs, mint egy elnyugatosodott keleti, és szerintem ő ennek a tipikus példája. Erre szokták azt mondani itt Hollandiában, hogy katolikusabb a pápánál, tehát Salman Rushdie ebben az esetben ezt képviselte. Ugyanis az ő problémájuk Moyannal az volt, hogy tehát itt említettem, hogy ugye kiszolgálja a rendszert, meg hogy stb. Stb. De tényleg, hát a Kínai Írószövetség alelnöke, tehát valakinek alelnöke kell ott is lennie, szóval igazából ebben annyira nem látok akkora nagy problémát, igazából tényleg nem értem. Főleg azt is fölrották neki, hogy 2012 júniusában részt vett, ez egy nagyon híres dolog, erre vissza fogok most térni, most csak megemlítem, de erre majd vissza fogok alaposan térni. Részt vett Mao 1942-es pamfletjének a kézzel való újraírásában más írókkal együtt. Ez az úgynevezett Jannani Fórumon elhangzott beszéd, amelyben irodalommal kapcsolatos téziseit foglalta össze Mao Zedong. Mondom, és ennek a 70. évfordulóján történt ez a dolog. Most ezt így abba hagyom, erre majd vissza fogok térni egy másik téma kapcsolatban, hogy ez hogy is, miért is vett ebben részt Moyan. Tehát mint említettem, a támadások kizárólag politikai természetűek, tehát itt semmi kritika nem érte az irodalmi munkásságát, csak ez a politikai vonal. Tehát, és igazából itt a nyugati értelmiség egy részének álliberális és intoleráns álláspontját képviselik ezek a jelenlegi Kínával szemben valójában ezek a támadások. Ugyanis Moyan saját magát és az egész munkásságát a kínai vidék, a kínai parasság írói szószólójaként pozícionálja. Ezt az interjúban elmondta a Nobel-díjjal kapcsolatos hivatalos beszéd, hogy ez mindig van egy hivatalos beszéd, hogy utána van egy fogadás. És ez gyakorlatilag a kínai vidék, a kínai parasság irodalmi megjelenítése, ez az uralkodó motivum, ez a vörös vonal. Természetesen a regényei nagyon-nagyon sokrétűek, de ez a keret, hogy úgy mondjam. Az irodalmi anyagát, tehát a forrását, mint említettem, a saját hátteréből, a családi, illetve élettapasztalataiból szedte, és amit ezt a rengeteg történetet, amit mint említettem, a vásárokon hallott, ez valójában a kínai klasszikus hagyományra, a kínai klasszikus irodalom hagyományra tér vissza. Majd fogom említeni később, hogy pontosan kire gondolok, és természetesen felhasználja a kínai klasszikus irodalmat is, főleg a hat nagy klasszikus regényt, és alapvetően a nyugati irodalomból két író hatott egy picit rá, de itt azért egy picit, mert ugye rögtön mindig a nyugati kritikusok mindig csak nyugati keretbe tudnak mindent elhelyezni. Úgyhogy valamelyik kritikus azt írta róla, hogy Moyan a Kafka és Hellerre való kínai reakció. Na most azt, hogy mit tudom én, Moyan megszületik, és egy ilyen munkásságot hoz létre, én nem látom benne azt, hogy ő abból indult volna, hogy most Franz Kafkára és Joseph Hellerre való reakcióként kell nekik regényt írnia. Úgyhogy ez megint azért mondom, ez a nagyon szűk keret, mindent csak így egy nyugati keretbe kell helyezni, és ha valami értékes más is megszületik, az nyilván csak az is születhettek, de nálunk így valami értékesen már előtte megszületett, és arra való reakcióként a másik is valamit reagál. Nem vagyok annyira cínikus, ugye? Tehát ő maga mondta, hogy alapvetően kettőt, hogy William Faulkner és Gabriel Garcia Marquez hatott egy picit rá, de alapvetően itt szó nincs valami másolásról, vagy valami, tehát ő is olvasgatott, és hát ezeket. Ő maga mondja valamelyik interjúban, az én stílusom a piaci mesélés stílusa. Az a stílus, amelyben nagyapám, nagyanyám és a falu többi öregje történeteket meséltek. Ez ebből látod, hogy mindig közvetlen, semmi alül, semmi rajzolás. A következő interjúban, vagy egy másik interjúban következőket mondta. Az író számára a legjobb út az, hogy írásaim keresztül beszéljen. Minden, amit el kellett mondanom, megtalálható az írásaimban. A beszédet elfújja a szél. Az írott szót nem lehet kitörölni. Azt szeretném, hogy vegyék a fáradtságot és olvassák el könyveimet. Erre nem kényszeríthetem önöket, és ha el is olvassák az írásaimat, nem várhatom el, hogy véleményük megváltozzék. Olyan író még nem született soha a világon, akit minden olvasó kedvel. Ez főleg igaz a mai időkre. Természetesen, gondolatjátok, Moya nem a rendszer irodalom szócsöve. Ha a kritikusai elolvasták volna a regényeit, vagy az elbeszéléseit, elég hamar rájöttek volna erre. Ugyanis hihetetlen milyen, mennyi kritika, társadalom kritika van benne a mai Kínával, és úgy általában az emberi állapottal szemben. De természetesen ő ezt egy irodalmi formába önti, tehát ezek nem politikai pamfletek, ezek nem szociológiai tanulmányok, ez irodalom. Ettől függetlenül nagyon komoly kritika van benne. Csak hát itt említettem, Salman Rushdie, meg Herta Miller, meg a társaik a saját frusztrációikat vetítik ki Moyanra, mondom, hogy ezek az igazi tényleg szélsőséges nyugati értelmiségek. A beszédei alapján, és elsősorban a következőket lehet róla elmondani, hogy mindenki, hogy ő a vidék írója, tehát ez van ez a vörös vonal. Az irodalom a politikáról szól, és amit magáról mondott, hogy ő maga nem beszédekben, vagy élő társadalmi összejöveteleken, ilyen író-olvasó találkozókon mondja el a véleményét, hanem az írásaiban. Ezért kell elolvasni alapvetően a műveit, ezért mondta is, hogy minden, amit el kellett mondanom, megtalálható az írásaimban. A fő narratívái, illetve a forrása, ez elsősorban mindenképpen, mint említettem, ez a vidéki parasság, kínai parasság, de a természeti, a hazai, a vidéki táj és az ott élő embereknek a története. Ebből a szempontból az egyik fő forrása, nem is forrása, hanem mondjuk előde, hogy úgy mondjam, egy 1640-1715 között élt kínai klasszikus író, Pusong Ling, aki különös történetek egy kínai stúdióból címen, egy, nem is tudom, sok, több száz történetből álló gyűjteményt adott ki. És ezeknek az az érdekességük, hogy ő ezeket úgy gyűjtötte össze, illetve úgy utána úgy adta közre, hogy leült egy fal alá, ott teát főzött, és dohány pipára gyújtott, és mindenki, aki elment ott előtte, azt meghívta, hogy tessék, jöhet neki, bekínálta egy csésze teára, pedig talán még a pipát is odaadta nekik. Azzal az egy feltétele, az kellett a fizetség legyen, hogy mindenki meséljen egy történetet. És hát ebből állt elő ez a hihetetlen mese, vagy történet gyűjtemény, amelynek a szerves folytatója a Mójan, mert gyakorlatilag ez az a fajta orális elbeszélő hagyomány, amely már akkor is létezett, és valószínűleg évezredekkel előtt is létezett, és ez megy tovább, és a mai napig, és Mójan is ugyanebből táplálkozik. De említettem, ez a könyv, tehát Puszonglinak ez a könyv, ez rendkívül népszerű Kínában, minden korosztályban. És az is érdekes, és talán nem véletlen, hogy a két író, tehát Puszongling, aki pár száz évvel ezelőtt, Mójan előtt élt, a két írónak a szülővárosa közel van egymáshoz. Illetve kínai léptékkel nézve közel van egymáshoz. És hát nem véletlen, hogy mind a kettő ugyanabból a olyanból szájhagyományból táplálkozik. A másik motivum a vallás, amely szóval ebben mondjuk Mójan egy sokrétű szinten használja például a buddhizmus, vagy a taoizmus, vagy a kínai természeti vallásoknak a motivumait. Az igazából érdekes nála, hogy ő most túl azon természetesen Keleten és Kínában a vallás más jelent, mint a nyugati koncepcióban, de ő magát ateistának nevezi ebben a pillanatban. De egy nagyon normális és egy nagyon természetes módon használja a vallási keretrendszert, vagy inkább úgy mondjam, a vallási motivumokat és a vallási keretrendszert. A valós és a természet fölötti ötvöződik nála. Ebből is adódik az, hogy ez a hallucinatív realizmusnak nevezik ezt a fajta stílus. Tehát amikor a lehető legtermészetesebb módon jelennek meg mondjuk mindenféle szellemek, vagy mindenféle mondjuk új természet fölötti lények, de teljesen normális módon, de semmiféle science fiction és az egész, de a világ legtermészetesebb módját. Ebben természetesen az is benne van, a kínai természeti vallásnak az a fajta koncepciója, hogy ellentétben a buddhizmussal, hogy az emberek a haláluk után, az emberek lelke a haláluk után továbbra is ott marad és figyeli az élőknek az életét. Többek között innen jön az ősöknek ez a fajta kultikus tisztelete a kínai kultúrában. Ő maga is mondja, hogy többek között az a természeti vallásos élményét, ez a pásztorkodás, ez a több éves pásztorkodása alatt is megtapasztalta, amikor hát ugye az állatok és a növények és a természetben élt éveken keresztül, és akkor abban a meggyőződésben élt, hogy a természetben mindennek van lelke, tehát animált, hogy úgy mondjuk. De mondom, nála gyakorlatilag ez a fajta természeti, kínai természeti vallásmotívum is megtalálható, de, és mint például egy másik, és kicsit kitérek jobbra-balra, egy kicsit más írókra is, hogy a kapcsolatokat lássuk, egy másik ugyancsak nagyon-nagyon híres, szinte kortársa, egy másik kínai író, Jan Lianke, tehát ez nem a holland Jan, hanem Jan Lianke, akinek van egy nagy többek között több, de az egyik nagyszerű regénye, a Ding falu álma, amelyben egy megvérgezett 12 éves fiú, a narrátor, és ő meséli el annak a falunak a történetét, amelyet egy óriási éjszhullám borít el, és ott szinte az egész falu kipusztul. És hát ez a fiú a narrátor, aki 12 éves korában megmérgezett, meghal, de ő a narrátor. Tehát ez a fajta kínai természeti vallási koncepció alkalmazza Ian Lianke.
A kínai, ez is hallucinatív realizmusnak nevezik, vagy mind a kettőnek nevezik?
Hát ez azt hiszem, hogy nyugat, hogy van, hogy nyugati. Én szerintem kínai, hogy
csak
teljesen természet, így van. Igen, teljesen, szerintem is. De hát legalábbis a Nobel-díj bizottság, de ez nem a Nobel-díj bizottságban azért használta ezt a fogalmat, ez már bevett fogalom a nyugati, tehát a nyugati irodalmi hallucinatív realizmus. Tehát mondom, ebben a Ian Leonkének ebben a regényében is ez a fajta koncepció szerepel. Moyannál is több esetben, viszont Moyan túllép ezen, és Moyan buddhista keretet, buddhista koncepciót is alkalmaz, természetesen irodalmi célokból, tehát az irodalmi szükség, vagy az írói szükségből, irodalmi célokból. Szerintem a minden regénye egyszerűen remekül. Tehát egyszer tényleg azt mondom, hogy nem volt egy olyan regény, amit elolvastam, azt mondtam, hogy ez fantasztikus. És úgy, hogy én nem érzem, hogy tényleg mindenevő vagyok, és a legbrutálisabb irodalmat is el tudom olvasni. De az olyan regényei hihetetlen brutálisak. Tehát szóval ez azért nem egy, ezek nem vörös rózsa regények. Tehát ez nem egy fosztátszága, hogy úgy mondjam. Tehát akinek nincsenek, én úgy érzem, akinek nincsenek elég idegei, az azért én nagyon nem is érdemes neki fogni, mert tényleg nagyon kemények a regényei. De az összes regények közül, amit ha ki kéne emelnem egyet, akkor az, amit angolra úgy fordítottak, hogy Life and Death are wearing me out, tehát az élet és a halál, nem tudom, elhasznál, vagy kifáraszt, vagy teljesen kikészít. Legnagyobb örömömre az egyik irodalomkritikus is a világ legnagyobb regényének, mert azt mondja, hogy láttam, hogy ez szerint ez nem csak egy szubjektív élmény, mert mások is így gondolják. Szerintem tényleg a világ legnagyobb regénye. Mert mondom, én végigolvastam az egész életművét, mindegyik remekmű, de ez abszolút csúcs. Ez a regény fantasztikus. Ugyanis úgy, ez egy 50 év történetét, tehát gyakorlatilag a kínai népköztársaság történetét meséli el, vagy pontosabban, tehát nem történelem regény, ez egy történelembe ágyazott irodalmi mű, 1950-ben kezdődik, és 2000-ig tart. És úgy kezdődik, hogy a főhős, aki egy kisbirtokos nemes, hogy így mondjam, ugye 1950-ben a kommunista hatalomátvétel alkalmából fővelőnek, és mindent elkoboznak tőle. De utána 6-szor inkarnálódik, először egy szamárba, utána egy ökörbe, majd egy disznóba, egy kutyába, egy majomba, és végül megint egy emberi formába. Tehát így ez a buddhista hatos inkarnációs körforgás. És természetesen nem Dél-Amerikába inkarnálódik egy szamárba, hanem természetesen ott a faluba, meg az ökör, meg a disznó, meg minden ott a faluba, tehát abban a faluba inkarnálódik ezekben az állatokban. És ezek az állatok mesélik el a történetet, tovább, vagy viszik tovább a történetet. És hát tényleg elképesztő van. Tehát ez nekem nagyon erő. Tehát azért mondom, tehát nem tudom, ezt nem lehet visszaadni, ezt el kell olvasni. Tehát egy ilyen, ez a klasszikus buddhista körforgásos, vagy éppen reinkarnációs körforgásos keretbe ágyazott, tehát ez irodalmi keretű, tehát mondom, ez nem egy teológiai mű, ez nem egy szociológiai tézis, ez egy irodalmi alkotás, de ezt a buddhista keretet használják fel arra, hogy gyakorlatilag bemutassa irodalmi keretekben gyakorlatilag Kínának ezt az 50 éves történelmet, és főleg a vidéki Kínának az 50 éves történelmet. És hát az egész, de később úgyis ez egy picit visszatérek, ebben a regényben az az izgalmas, hogy szóval túl azon, hogy egy ilyen hihetetlen szenzációs keretet ad, és természetesen ebben mindig az jön, hogy minden egyes új inkarnációba, tehát az új inkarnációban mindig emlékezik egészen végig, tehát már amikor szamár állapotban is hogy emlékezik az emberi dolgaira, utána, amikor már ökör lesz, akkor az előző kettőre, és stb. Stb. És hát az egész az a legszebb, hogy gyakorlatilag ezt a keretet alkalmazva olyan több dolgot tud elérni. Egyrészt az, hogy minden állatok szába is helyezi az elbeszélést, tehát ezáltal Hihetetlenül kemény fizikával tudja illetni, főleg a Mao Zedongi kort, amit lehet, hogyha csak egy ilyen direkt, kicsit szociológiai ízű irodalomban mondjuk, lehet, hogy rosszabb néven vettek volna mondjuk a fejezetet esetleg. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az egésznek az a lényeg, hogy ebben a körfordulatban, hogy minden újabb reinkarnáció keretében egyre jobban, tehát amikor az első inkarnáció, a szamárba, először szamárba inkarnálódik, akkor tele van még tovább is az a rengeteg dűvel, az a rengeteg ellenségeskedés, hogy ott igaz, mert tényleg ő egy nagyon joviális, nagyon segítőkész, ilyen, hát ilyen kisnemes volt, aki tényleg segített az embereket, de teljesen igazságtalanul lőtték főbe. Aztán utána, amint egyre halad jobban előre az újabb és újabb inkarnáció keretében, ez a fajta bű, ez a fajta bánat, vagy ellenségeskedés, ez egyre jobban halványul nála. És mikor újból egy 2000-ben jön a Millennium Baby, 2000-ben újra megszületik egy emberi formában, akkor már gyakorlatilag megint szinte visszatér az eredeti állapot, de addig már túl van ezeken a negatív élményeket. A másik pedig az, hogy ezek a keretében, amit olyan művel, hogy nincsenek fekete-fehér, tehát nem fekete-fehére, feketé vagy fehére mutatja be a történet. Tehát az is benne van, hogy az embereknek akármilyen rossz, kegyetlen is az a rendszer, ez nem mentesíti az egyént, a saját egyéni felelősségét. Ugyanis ott tényleg sokszor az van, hogy tényleg itt a vidéki Kínáról beszélünk, sok esetben a túlkapásoknak az a forrása, vagy az az oka, túl lelkes helyi kádereken. Tehát nem feltétlenül csak a rendszer a brutális, hanem arra még sok lapáttal rátesz bizonyos embereknek az érzősége, túlkapása, agresszivitása. A harmadik nagyon érdekes téma, vagy motivum, a kínai helyi opera. Kínában több száz opera típus létezik. Ugye amit talán legismertebb, ugye a pekingi opera, de az igazi klasszikus, kifinomult opera, az a Yuan opera, de ezen kívül gyakorlatilag szinte minden régiónak megvan a maga saját opera stílusa vagy műfaja. És hát ugye az operát azt Kínában a nép nyitott iskolának is szokták nevezni ott. A kínai opera az azért nem olyan, mint a klasszikus olasz opera. Tehát itt nem Pavarottit kell már előképzelni. A kínai opera a maga hihetetlen sokszínűségében az gyakorlatilag tényleg ahol a táncművészettől, a harci művészetig, a pantomimig, éneklésig, minden ötve, és a zenét belépve, minden ötve van. És ebben természetesen benne van építve a balladai motívum, az elbeszélés, és stb. Stb. Azon a területen, ahol Mouyan élt, tehát ez a Shandong tartomány, ott egy úgynevezett Mao Qiang opera típus jött létre. Ezek ilyen grassroots, tehát ezek a alulról jövő stílusok, tehát ezek nem műfajok. És ennek az operának gyakorlatilag az úgynevezett Szantáfa halál, Sandalwood Death című regényében állít egy óriási nagy emléket. Hát mondjuk ez a regénye, ez tényleg az egyik legbrutálisabb, ugyanis ez a boxerlázadás idején játszódik le, és a regénynek az egyik főhőse, egyik főhőse a Qing dinasztia fő kivégzőmestere. Na most ez a fő kivégzőmester, ez a szó szerint itt a művészeti szintre emeli a kivégzésnek a különböző válfajai. Tehát az élve megnyúzástól, nem tudom, mindenit. És hát azért ezek a különböző kivégzési műfajok azért elég érészetesen kivannak dolgozni a regényt. Tehát ez gyenge idegzetőeket tényleg nem ajánlom ezt a regényt. Alapján fantasztikus tényleg. És ebbe a másik főszereplő egy, hát valójában egy ilyen a történelem által kényszerítve egy ilyen névfelkelő, hát hozzám, aki egy vezér lesz, aki egyben annak a tartománynak a fő Maoching opera énekese, és hát többek között opera igazgató és úgy mindenes általában. És hát az ő, végülis az ő kivégzésével végződik az egész, de ebben a regényben minden egyes fejezet egy Maoching opera részlettel kezdődik. És hát az egész Maoching operának a keletkezése, a története is bele van dolgozva a regényben. Tehát ez egy hihetetlen, nagy regény, és hát ebből mondom, ez a másik is. Ez a Maoching opera téma, motivum, ez más regényekben is előjön. Hogy még mindig csak a munkásságának tartsunk, tehát még egy pár művét szeretném ilyen nagyon röviden megemlíteni. A úgynevezett vörös cirok, Red Zorgon. Ez azért fontos, mert ez a 30-as évektől kezdve mutatja, ez gyakorlatilag ez a regény négy kis regénynek az össze, egymás mellé tevéséből áll össze. Gyakorlatilag egy családnak, egy család története köré koncentrálódik. A 30-as évektől mondjuk egészen, ha jól emlékszem, a kulturális forgalom, vagy valahogy abban az ideig. De mindenképpen egy nagyon fontos része tehát az a 30-as években a japán megszállás alatt játszódik. És ebben gyakorlatilag a kínai történelmnek egy újfajta feldolgozását hozza olyan. Tehát ő eltér például a nemzeti történelmi ortodoxiától, meg a forradalmi mitosztól, ugyanis itt egyszer bemutatja, hogy azok az emberek, akik ott harcoltak akár a japánok ellen, akár a kommunisták, akár a nacionalisták oldalán, itt azért nem feltétlenül szentek, meg forradalmárok, meg itt voltak, sok esetben pusztán egyéni önzésből. És ugyanúgy gyilkolták egymást, mint a japánok ellen néha akár opportunisztikusan léptek föl. Tehát itt mindenképpen ezt a heroikus, forradalmi történelem imást azért jóval árnyalja, és amit főleg ebben a regényben nagyon keményen ki is hozza sokszor elő, hogy minden és újabb generáció már degenerálta, mint az előbbi. Tehát ilyen értelemben keményen megkérdezi ezt a marxista fejlődés elméletet. Ez a regénye abból a szempontból is nagyon fontos, ez a Red Zorgon, tehát a vörös cirok, ennek a területek, Sandónak, meg azoknak az északkeleti tartományoknak az egyik fő növénye ez a cirok, amiből többek között pálinkát is főznek, ez a cirok pálinka, annak a területnek az egyik fő forrása. Hogy az egyik legnagyobb, őt az ötödik generációs film rendezők közé, de mindenképpen a leghíresebb, a Zhang Yimou készített ebből filmet. És hát ez egy világ, ő az volt neki is a Zhang Yimou-nak ez volt a debütáló filmje, amelyben az úgy szintén azóta már világhíres Li Gong női színésznő szerepelt, mint főszereplő, tehát mind a kettőknek ez a film debütáló filmjük volt, és mind a kettőt egy világkarrierre segítette. Szerintem nem véletlenül a zseniális regény alapján. Ugyanezt a témát, tehát részben, mert nyilván az tovább megy ennél a 30-es évekbeli japán megszállási időszaknál. A másik regény a Big Breast and Wide Hips, tehát nagy mellett és széles csípőkkel című film, ez a regény. Úgyhogy azt is gyakorlatilag ugyanaz érvényes arra a regényre is. A legutóbb, most nem a legutóbb, egyik legutóbb, de mindenképpen most tavaly novemberben jelent meg angol fordításban a béka, kívülegő a fag, az pedig egy kulcsfontosságú nemzeti intézmény az abortusznak, a irodalmi kritikai feldolgozása. Még egy regényt szeretnék megemlíteni, mert ezen keresztül szeretném bemutatni, vagy szeretném picikét tárgyalni a cenzúrának, a cenzúrával kapcsolatos jelenségnek a különböző furcsaságait. Ez úgynevezett a fokhagyba baladás, a garlic belé. Ez most nagyon röviden, ez egy konkrét politikai incidens az alapja ennek a regénynek. 1987-ben, bocsánat, meg is nézem, hogy hol, a Changshan helyen egy nagyon-nagyon jó fokhagyma termés volt, és az a térség, ott alapvetően fokhagymát termelt mindenki, és akkora volt a túltermelés, hogy a helyi hivatalnokok leállították a fokhagymának az átvételét, és hát ez irtozatos veszteséget okozott a parasztoknak, és ennek következtében, hát ez szó szerint egyfajta lázadást tört ki, amelynek keretében meghaltak emberek, és hát nyilván az akkori hivatalos párt sajtó, aki próbálta így kicsit szarítjával teríteni. És hát ennek az, de mondom, irodalmi feldolgozása ez a regény. Mert mit ír maga, vagy mit mondott erről magam olyan, ezzel a direkt politikai kérdéssel kapcsolatban, azt mondja, hogy a legnagyobb kihívásom ebben a regényben az volt, hogyan lehet egy sötét társadalmi kérdést úgy kezelni irodalmilag, hogy ne váljék puszta szociológiai elbeszélésé. Felforosodott indulatok és harag eltörlik az irodalmat, és puszta szociológiai jelentéssé silányítják. Minden író tagja a társadalomnak, így joga van a saját véleményéhez. De amikor ír, akkor egy humanista álláspontra kell helyezkednie, és azt szerint írja. Csak ebben az esetben tud az irodalom kiindulni az eseményekből, és azokat transzcendálnia, nem csak politikai érzékenységet mutatnia, hanem túlnőni a politikára. Hát ez az, amit mondjuk a nyugati politikai kritikusok nem bírnak megemészteni. Na most nézzük meg ezt a cenzúra kérdését, hogy hogy is áll a cenzúra ügybe. És erre a legjobb példa ez a fokhagyma baladás című regény. Úgyhogy az, hogy betiltották Kínában, ugye Banned in China, ez egy nagyon jó reklámszöveg nyugaton, mert ugye rögtön egy ilyen kis ilyen kasét ad az egésznek, tehát rögtön érdekessé teszi. Nyilvánvaló vannak konkrét esetek, például vannak könyvbegyiltások Kínában, tehát ugye az előbb említett író Ian Liangkének volt egy másik regénye, amelynek az a címe, hogy Serve the People, amely egy Mao idézet, ugye, hogy szolgáltok a népet, és ebben a regényben többek között egy párocska, ha jól tudom, most nem tudom, hogy vagy szeretkezik Mao képén, vagy rákakán, most már nem tudom, hogy de valamelyik, szóval is meggyalázzák Mao képét, úgyhogy emiatt betiltották. A másik pedig az is egy tény, hogy mondjuk Gao Xinjiang a 2000. évi irodalmi Nobel-díjat, hát azért alapvetően nagyon hallgatták Kínában, tehát ez egyértelmű, hogy nagy reklámot nem kapott, mondjuk ez tény. Mójan, mit mondom a cenzúráról? Azt mondjuk, hogy általában nem értek egyet a cenzúrával, de totális szabadság vagy totális cenzúra nem létezik. Mert az irodalmi gyakorlat és a cenzúra viszonya összetett. Az író belső szabadsága fölülírja úgy a szerző, mind a körülmények hatását. Magyarul az írónak megvan az a belső szabadsága, hogy még a legnagyobb elnyomásban is azért el tudja mondani, irodalmi formában a mondani valamit. Említettem, kicsit nézzünk körül cenzúra témában, és erre nagyon jó ez a fokhagyma baladás című regény. Ugyanis, mint említettem, ez egy 1987-ben lezajlott konkrét politikai incidens, a Changshan fokhagyma incidens adta az alapot. Erre elég gyorsan ő meg, azt hiszem, ha jól emlékszem, valahol írték, hogy egy hónap alatt megírta a regényt, és ez egy elég vastag regény. A könyv először, és most a dátumokra nagyon-nagyon figyelj. A könyv először 1988 áprilisában jelent meg a kínai népköztársaságban. Egy év múlva beletiltva, ugye, mert ugye a Tiananmen-i események hatására a rezsim egy kicsit úgy gondolt, hogy talán ez nem nagyon jó ezt a regényt most itt hagyni. Viszont 1993-ban, tehát 4 évvel rá, újra ki lett adva. Egy picit más címmel, de ki lett adva. Közben, tehát 1988-zal megjelent kínálva. Utána betiltják, de 4 évvel rá újra kiadják. Közben 1989-ben megjelenik Tajvanon. A 90-es évek közepén, 1990, ne bocsánat, a 90-es évek végén a szerző átdolgozta a művet, és 2009-ben újra kiadták eredeti címmel Kínában. Közben a regényt lefordították számos nyelvre, például hollandra, franciára, németre, héberre, olaszra, koreai, spanyolra, svédre, természetesen angolra is, különben az ő főfordítója Howard Goldblatt. És 1995-ben kiadták az Egyesült Államokban. Ezek a fő kiadások, amikről csak egy-két vonalon nézzünk meg, hogy hogy is állunk szenzőrökben. A legnagyobb különbség a regény végén található. Amelyben maga Mólyan azt írja, hogy mikor már vége a regénynek, akkor van egy kis utóirat. Azt írja, hogy ez természetesen fikció, senki ne siessen gyors következtetéseket levonni. Na már most. Az ember azt gondolná, hogy a 88-as kínai, meg a 89-es tajvani, meg a 93-as úgy szintén kínai változatban, ez egy természetes óvatosság, meg hát egy finom célzás Mao-nak az 1942-es Jianani fórumon elhangzott mondatára, amelyben Mao már figyelmeztette az írókat, hogy az írónak azért van felelőssége, hogy olyan népet szellemileg megfertőzze. Tehát ez eddig még ugye bele fér a képbe, hogy a szerző óvatos, rögtön mondja, ennek semmi ez semmi köze, puszta fikció, tehát egy kicsit így elhatározik. Viszont milyen érdekes, hogy ez a megjegyzés, ez hiányzik az amerikai kiadásból, és hiányzik a 2009-es újbóli kínai kiadásból is. És ugye rögtön az embernek a zsigeri reakció az, hogy hát természetesen 20 év múlva már a politikai környezet már sokkal lazább lett, és ekkor már olyan megengedhette magának, hogy már nem kellett ilyen direkt módon elhatárolódni az eseménytől. Meg hát amúgy az amerikai kiadásból persze meg azért hiányzott, hogy az amerikai közönség amúgy sem értette volna meg. Na, hát eddig szép jó, de akkor most jönnek az érdekes dolgok. Ugyanis van az amerikai kiadásban, a könyv, nem, a többi kiadásban is van, a könyv egy Stalin idézettel kezdődik, amelyben Mao-hoz hasonlóan Stalin is arra hívja föl a figyelmet, hogy az írók nagyon szeretik elhatárolni magukat a politikai eseményektől, hogy ezzel egy kicsit védjük az írhájukat, de hát ez azért nem sikerül, és hát ebben van a tragikus helyzetük. Na az azért érdekes, hogy az amerikai kiadás ezt Stalinnak tulajdonítja, a kínai kiadások, beleértve a tajvanit, tartalmazzák ezt az idézetet, de nem az van benne, hogy Stalin, hanem hogy egy híres ember. Na most, Az igazi csattanó az akkor keletkezik, amikor a regény 2009. évi újbóli kínai kiadásában Mójan leírja, hogy ez az idézet nem is Sztálintól származik, ezt ő maga találta ki. Nem is tudott hozzájutni Sztálin írásaihoz, tehát ezt ő maga találta ki. De hogy kicsit még tovább menjünk az egésszel, az egész az az érdekes, hogy a könyv leges-legelső 1988-as kiadásában ez az egy híres embernek tartott idézet közvetlenül a szöveg előtt van. Tehát ott a szöveg, itt az idézet, és rögtön következik a szöveg. Tehát ezáltal a fikció része lehet. Milyen érdekes, hogy az amerikai kiadásban, mint ez az, amit én is olvastam, ez az idézet, amiben én Sztálinnak van nyilvánva, ez ami 4 oldallal, tehát mit tudom én, mint egy mód, tehát az egész regényt megelőző mottoként van belőve, utána következik majd 4 fehér lap, és utána kezdődik a szöveg. Tehát akkor megkérdezhetjük azt, hogy hol ér véget a szerkesztés, hol kezdődik a cenzúra, vagy fordítva. Valójában itt kell bekérdezni, hogy valójában az amerikai szerkesztők tértek el az író szándékától. Mert az író ezt az idézetet a szöveg fölé helyezte, mint egy a fikció részévé, az amerikai szerkesztők meg jó kiragadták abból a környezetből. Egy újabb finomság még. Az amerikai kiadás úgy hirdette meg a fülszövegben ezt a regényt, hogy mint ez egy csodálatos, brutális történet, amelyet Kínában betiltottak. Csak a probléma az, hogy mikor 95-ben megjelent Amerikában a regény, addigra Kínában már 2 évvel azóttal már újból kiadták. És természetesen mondhatja valaki azt, hogy ők a 88-as kiadásra gondoltak, amit betiltottak. Ez igaz, és hát senki nem leheti rossz néven, hogyha nyilvánvaló egy külszöveg, a nem egy irodalmi kritikai apparátus. De azért mégiscsak valahogy kiérződik a reklám, meg a propagandának az íze, hogy hát azért itt azért hazugságról van szó, mert mikor ők kiadták és beleírják, hogy ezt Kínában betiltották, szóval addig már Kínában 2 éve már újból kapható volt a regény. Egy újabb apróság. Minden fejezet elé egy bard, egy népi bard, aki a neve Zhang Kou, énekével kezdődik, és ez a bard ezekben az énekekben, gyakorlatilag azokban az ének szövegekben mondja el a legkeményebb társadalomkritikát. És milyen érdekes, hogy az amerikai kiadásban a bard politikai és kritikai szövegei le vannak tompítva. Most én nem olvastam a kínai eredetéket, én csak az angol amerikai, az amerikai regényt olvastam, és azokban ezek a bárdak a szövegei azért eléggé kemények. Na most, ha egy kínai szerző, akitől olvastam ezt a részt, aki nyilván olvasta a kínai eredeti kiadásokat, azt mondja, hogy a kínai eredetire sokkal keményebbek a kritikák. Tehát ez le van tompítva az amerikai szöveg, akkor megint meg lehet kérdezni, hogy azért ekkora nagy a cenzúra meg a politikai elnyomás Kínában. Például a vele szemben, tehát a bárda szemben lefolytatott rendőri brutalitás, azaz is mondom, sokkal, ami a már főszövegben van, az is le van tompítva az amerikai kiadásban. Minden kiadásban, kivéve az amerikai, a regény 3 hivatalos újságcikkel zárul. Tehát ezt, ami megint természetesen fikció, tehát ezek nem konkrét újságcikkek, de Mójannak ez egy megint a fikció része, amelyen keresztül Mójan egy kiparodizálja a pártállami sajtóorgánumoknak ezt a üres, hangzatos mindenki. Ezt ismerjük, hát aki tényleg ugye azért értünk, akkor ismerjük ezt a pártállami hivatalos szövege, és ezzel ugye mert azzal zárul ez a zárulnak a kínai kiadások, ezzel a három újságcikkel, tehát hogy gyakorlatilag a hivatalosság a sajtón keresztül, hogy van kommentálva ezeket. És ezt mondom, ez annyira egyértelmű, hogy egy hihetetlen cinizmusra kiparodizálja gyakorlatilag ezen keresztül az egész rendszer. Milyen érdekes, ez a három cikk pont az amerikai kiadásban jelzik. Most gondolja az ember, hogy miért esetleg helyhiány vagy, és ezek kímélni akarták az angol száz olvasókat? Hol neki ez nem cenzúra? Természetesen Howard Goblet, tőle is olvastam már írásokat, ez egy tisztességes fordító, de ő is egy politikai hatalmi rendszerben dolgozik, tehát ahol megvannak a hatalmi igények, kényszerek, ugye a szerkesztés, a reklám, a disztribúció, és ennek a rendszernek ő is a része, és mindenképpen ezt azért akartam csak főhozni, és erre nyilván ez a Fokhagyma balladát egy nagyon jó példa, hogy lássuk, hogy a cenzúra és valamint a szólásszabadság fetisizálása azért ez egy veszélyes dolog, ez azért nem egy fekete-fehér, nem egy ilyen manikeista koncepcióval magyarázható helyzet. Majd mi látni fogjuk egy másik esetben, és azért erre mondom azt, hogy hol ér véget a szerkesztés, és hol kezdődik a cenzúra, vagy fordítva. Tehát nagyon könnyű, de mondom, nagyon jó hangzik, jól el lehet adni, Banning China, de azért, mint láthattuk ebben az esetben is, azért nem kezdődő erről van szó. Mint említettem, ha most megnézzük, hogy mennyire reálpolitikus, így vagy úgy kényszerből olyan, a 2012. évi irodalmi Nobel-díj elnyerése óta gyakorlatilag ő a nyugati értelmiség és a nyugati sajtó egy része számára, ő a kínai rezsim, a jelenlegi kínai rezsim minden vélt vagy valós hibájának, ő az áldozati báránya. Ugyanis nagyon sokszor elfeledik itt nyugaton, hogy hány nyugati írót szoktak a politikai vagy társadalmi szerepvállalás alapján megítélni, és nem az írásai alapján. Mojannak az írói, filozófiai munkássága a nyugati sajtó és a nyugati értelmiség egy része számára teljesen ismeretlen terület. De teljesen egyértelmű, hogy tőle egy szót nem olvastak, és gyakorlatilag rajta keresztül élik ki minden Kína frusztrációkat. Ugyanis minden, amit ő el akart mondani, megtalálható az írásaiban. Hogy például az ő mondjuk úgy inkább erkölcsi hozzáállását nézzük. Egy 1989-ben írt elbeszélésében, amelyet az a cím, elhagyott gyerek. Ez egyik történetek azért része, hogy egy buszsofőr besorolja a katonának, és egy katonai terepjáróba vezet, amikor valamelyik magasrangú tiszt a laktanya parancsnok feleségét ott elkezdi simogatni hátul, és ezt figyeli a tükörből, és ez annyira elvonja a figyelmét, hogy neki megy egy fának. És amikor ugye megírja a jegyzőkönyvet, akkor ezt leírja ezt, hogy hát látta, mint az nem tudom melyik magasrangú tiszt, ott a fogdosta a laktanya parancsnok feleségét, emiatt, és természetesen minden hiba az övé, mert az annyira el volt a figyelmet, hogy erre fogja a rendőr, vagy az aztán, vagy a katonai rendőr, és szétítezi a maga hülye, hát ez nem így történt, ez nem lehet így. és akkor kérdi, hogy utólag kérdi valaki tőle, én akkor mégis mit írtál alá, vagy mi volt a végső vallomásod. És hát akkor azt mondja, hogy mi az, amit előtettek, és ezt aláírtam. Tehát ezzel akarja, ezen keresztül is próbálja Moyan azt érzékeltetni, hogy más dolog kényszer hatására valamit aláírni, vagy más dolog a szabad választott úton írni. Tehát itt jön elő a különbség. Ez is volt az, hogy amikor a 2012 nyarán Mao Tse-tungnak a Jianani beszédének a másolatát, vagy kézzel való másolásában részt vett, hát ez ugyanez, tehát hogy nyilván, ha nem is fizikai, de mindenképpen egyfajta kényszer hatása alatt valamit írni vagy mondani nem ír az, mint szabadon. Erre mondta azt, hogy nyilván egy szürke operába, egy szürke zónában operálva, erre nyilatkozta azt valahol, hogy vannak, akik az utcán szeretnek ordítani, de azokat is tolerálnunk kell, akik a szobájuk csendjét választják, hogy az irodalom révén elmondhassák véleményüket. És hogy nyilván ez az utóbbiak közé tartozik. Mao idejében, tehát ez akkor volt, amikor ugye Moyan született, az irodalom a hatalom kiszolgálója volt. Moyan munkássága teljesen elrugaszkodik a szocialista realista hagyománytól. Ami ha ilyen jelzőkkel szeretnénk jellemezni, volt a fantasztikus realizmus, groteszk, rendkívül sokrétű, hallucinatív realizmus. Már említettem ezt a Life and Death, a Viewing Out, tehát az élet és a halál felülről. Mint említettem ebben a kritikát gyakorlatilag az állatok száján keresztül mondja el. És ez a regény, mert ez az egyik legtipikusabb ebben a szempontból, és főleg a reálpolitikusága szempontjából is, ez nem egyszerűen egy történelmi krónika, annak is föl lehetne fogni, nem. Gyakorlatilag, de más regényében is, az egyszerű ember elpusztíthatatlanságát és a szívosságát dicsőti ebben a művel. Tehát akármilyen brutális történelmi erők határozzák meg az embernek a lét keretét, ettől függetlenül azért az egyénnek a saját döntése és a saját felelőssége azért nem dobható sútba. Megkérdőjelez rengeteg, szóval az ő regényeit több biztos, hogy liberális, feminista, vagy mindenféle körök is azért ki lehet ki tudnak akadni, mert semmi, ilyen értelemben semmi tabu nincs számára. és valójában egyszerre ennek a forradalmi, ez mindenképpen a szocialista realista, de mindenképpen a forradalmi, ilyen nemzeti etosznak mindenképpen a megkérdőjelezője. És ebből a szempontból is nyilván a klasszikus kínai irodalmi hagyománynak a folytatója. Egy amerikai író, egyik kevés azok közül, akik szerintem tényleg megértették Moyan, a Washington Postban 2008-ban a következőt írta róla. Az elmúlt 20 évben Moyan brutálisan vibráló történeteket írt a vidéki Kínára, amelyek szembe mennek a hivatalos ideológiával, és az individualizmus dicsőtik a konformizmussal szemben. Hát, úgy érzem, ez az ember tényleg elolvasta a műveit, és tényleg az alapján ő. Hogy mennyire Moyan nem, egyrészt nem a rendszer apologétája, másrészt nem is diszidens, azt pedig a következő idézettel, amit tőle származik, lehet mutatni. Egy nagy regénynek nem kell a földön hemperegnie, mint egy megfélemlített ölebnek, vagy üvöltenie, mint egy sakálnak a csordában. Olyannak kell lennie, mint egy bálnának. Egyedül úsznia, és nagyokat lélegzenie a széles tengeren. Amit említettem, a nemzet Moyan és gyakorlatilag az ő generációja, de ő ebből a szempontból szerintem az egyik élenjáró. De mindenképpen mások is abban az ő generációjából többek között azt a szerepet is vállalják az irodalmi munkásságokon keresztül, hogy a nemzeti történelmet újraértelmezni. Tehát elsősorban a Kínának a 20. századi történelmét, és aztán főleg a népköztársaság időszakot. Például a japán, tehát mondjuk Mojant tekintve, a japán megszállás feldolgozó, azt is feldolgozó regényei, a már említett Red Sorghum, tehát a vörös szirop, a Big Breast and White Hips, nagy mellek és széles csípők, és egy picit, de csak áttételesen a Frog, tehát a béka. És amit ő alkalmaz, hogy nem egy idealizált történelme, és nem egy idealizált történelme, és ezzel megy szembe a hivatalos értelmezéssel, ugyanis itt emberek egyéni önző döntései révén érvényesülnek, élik az életüket, és szó nincs arra, hogy itt valami teljesen, hogy is mondjam, mindenkit átható nemzeti etosz, az elnyomó, a szembe, ugyanis mondom a Red Sorghumban, de főleg a Big Breast and White Hipsben látszik, hogy a nemzeti táborban levők, meg a kommunista táborban levők ugyanúgy kegyetlenül mészárolták egymást a legnagyobb japán megszállás idején is. Tehát ez nagyjából ugyanaz, ami most Afganisztánban, de nem most, ami az elmúlt több ezer év Afganisztánban történik, hogy jöhet bármilyen megszálló, ők azok ellen is küzdenek, de tovább is nyílják egymást, ugyanúgy kegyetlenül. De érdekes módon ezt csinálják már több ezer éve. Ugyanerről van szó Kínában is, legalábbis ezekben a regényekben. Ott a japán megszállás, de annak keretében nagy nehezen néha összefognak, de amint a japánok egy picit visszavonulnak, akkor rögtön egymást tartanak esnek. És egy brutális polgárháború zajlik, és van egy generációs degenerálódás. Természetesen a japánok rendkívül brutális módon vannak bemutatva, és hát mondjuk ebben azért nagyon nem túl rossz olyan, tehát az ember a történelmi dokumentumokat megnézni azért, hogy semmiféle nemzeti elfogultság nincs. Hogy egy pán-ázsiai megbékélésnek mindenképpen az eszköze, és egy másik picit kitérő, egy japán írónének a nevét, illetve munkásságát szeretném a figyelmetekbe ajánlani, most a magyar, hát a japán tradíciós, a japán sorrendben mondom, tehát családi utána a keresztény, vagy egyszer felvető, Hayashi Fumiko, ő a 20. század első felében élt írónő, 53-ban halt meg, hogy tudom. Ő mindenképpen részt vett, tehát viszonylag fiatal, tehát 30-es éveiben a Kínában is, ha jól tudom, meg Vietnámban, tehát Kosovon, a francia, Indokína területén, azokon a területeken, amikor, tehát ugye a japánok meghódították ezeket a területeket is. Ez nagyon érdekes, hogy az ő regényei, tehát mint például a Floating Clouds, tehát az úszó felhők, abban a japán megszállást mutatja be, de a japán társadalom alsó rétegének a szemszögéből. Tehát olyan egyszerű emberek, akik hihetetlen nehéz körülmények között éltek Japánban a háború előtt, a háború alatt, aztán főleg a háború után, az hihetetlen nyomor volt. Tehát a mai japán tekintve elképzelhetetlen. De azt mutatja, hogy ezek az emberek, akik tényleg kis emberek, vagy még annyira se, tehát itt az egyik a főhősnő egy gépirónő. A szeretője az pedig egy aztán az erdő, az mezőgazdasági minisztériumnak egy ilyen erdészeti szakember, aki az Isten háta mögött van kiküldve való Indokínába. És az ő, hogy ők mennyire másképp élték meg azt a kort, amikor még hogy ilyen pici emberkeként is, de megszálló nagy hatalomnak a képviselőként valójában egy idilli állapotban éltek. Természetesen tudatában annak, hogy ez a helyi lakosság könnyűtelen kizsákmányolás révén. Tehát a kettő együtt, pontosabban Moyan és ilyen értelemben Hayashi Fumiko munkássága komplementje, tehát a másik oldalról bemutatva, hogy értékes meg. Tehát mindenképpen nagyon-nagyon szép stílusa van Hayashi Fumikónak, tehát őt is ajánlom mindenkinek a figyelmében. Na, még egy témát szeretnék főhozni, és ezáltal kitekintve egy másik íróra. Mint említettem, két, tehát a nyugati modernista írók közül alapvetően kettő hatott valamennyire Moyanra, William Faulkner és Gabriel Garcia Márquez. Őket úgy is nevezte maga Moyan, hogy két forró kemence, és hát el is kellett távolodni a tőlük, tehát hogy ne megégjen. És itt említeném meg William Faulknernek egy regényét, ami nagyon jó rímel, vagy pontosabban vagyis egymás mellé tehető, Moyannak az egyik regénye a Békával, amit mindjárt nézettem tavaly novemberben lenne angol fordításra. William Faulknernek a Wild Palms című regény, amit eredetileg eredetek ezen a címen jelent meg, hogy Wild Palms, tehát vadpálmák, 1939-ben. Na most itt az igazság az érdekes, hogy William Faulkner nagy komoly tiltakozása ellenére jelent meg ezzel a címen, ugyanis a regény, amelynek ő maga azt a címet adta, hogy If I Forget Thee, Jerusalem, illetve a Zsoltár idézetre rímelve, ez gyakorlatilag két regény. A Wild Palms az egyik, és a másik az Old Man, de úgy, hogy a két regénynek a fejezetei szendvicsként vannak beágyazva. Tehát a két regény szendvicsként követő. A fejezetek, két regénynek a fejezetei így szendvicsként követik egymást. És ez a két regénynek a témá, nyilván azért, mert két különböző történet alapvetően, és ezek így kiegészítik egymást. Akkor megint csak úgy fölteszem azt a ártatlan kérdést, hogy hol végződik a szerkesztés és hol kezdődik a cenzúra. Most az 1939-es Amerikáról van szó, ahol a szerző szigorú vagy erőteljes tiltakozása ellenére jelenik meg egy könyv, nem azzal a címmel, amit a szerző akar. Aztán 1990-et kellett megírni, tehát ha jól meggondolunk, 50 évet, mire a Library of America, ez egy nagyon tisztességes non-profit szervezet, végre helyreállította a szöveget és a címet is. Tehát a Szabadság országában 50 évnek kellett eltelnie, hogy William Faulkner tényleg nagy regénye az eredeti címen jelenjék meg. Ne legyenek kicenzurázva belőle mondatok, szavak, és stb. Tehát ennyit a cenzurára. Na most a regénynek, most főleg a Wild Palms-nak az most nagyon röviden a témája, hogy van egy hölgy, aki megházasodik, de a házasságban boldogtalan, ott hagyja a férjét, és egy vadházasságban egy elmegy a szeretőjével él, de teherbe esik, de nem akarnak gyereket, arra az a hivatkozása, hogy őket nem érzik a felelősséget se anyagilag, se erkőség, semmi szempontból, hogy vállalják, és a nő ráki belekényszeríti a szeretőjét, aki hogy orvos, belekényszeríti a szeretőjét abba, hogy abortusz hadson rajta végbe, végre, és de hát az abortusz az annyira nem sikerül, a nő belehal. És hát a férfit aztán az elítélik. Hát öngyilkos akar lenni, de mégsem lesz öngyilkos. A másik pedig, tehát az az Old Man, tehát a másik regény, ami váltakozza a szerepet, abban pedig azt jötték, hogy a Mississippi kiárad, és elmos egy börtönt, tehát ezáltal a fegyencek kiszabadulnak. És ott egy szökött fegyencet, sok megy a történet egy, végül ebben a nagy árat Mississippi-n, most nem értem, hogy tutajon vagy hol, egy terhes nőnek segít a szülésben. De ez annyira kikészíti ez a gondolat, hogy aztán inkább visszatér a börtönbe. Tehát, hogy nővel ott van együtt legyen, vagy bár inkább visszatér a börtönbe. Tehát Faulkner rendkívül jól, és főleg a korához képest előre mutatóan dolgozta föl azt a dolgot, hogy a nemi szerepet fölcserélve, tehát ez a nő, a Charlotte, ez nemileg rendkívül aktív, tehát valójában ő a domináns, Harry egy fölcserélőnek a szerepet. És hát mondom, a szökőszegélyek, meg aztán az abszolút véglet, inkább visszatér a börtönben, mint hogy a nő kell kapcsolatban legyen, vagy bármiféle kapcsolatban is legyen. Na most, Moyannak a Béka című regénye, az ugye a Kínának a nemzeti politikai kérdéséről szól, mint mondom, irodalmi feldolgozás megint. Tehát ugye az egygyerek politika és az a nagyon kemény születésszabályozás. De mint mondom, ez megint nem egy politikai pamflet, ez ennek a problematikának egy irodalmi feldolgozás, és főleg abból a szempontból, hogy valójában kiderül a regényből is, hogy ez egy politikai címszerűség volt, annyira elszabadult, olyan exponenciális volt már a szaporodás királyban, ha azt nem állítják meg, egyszerűen szétrobban az ország. Az más kérdés, hogy ez mennyi emberi tragédiával járt, és hát főleg annak a brutális végrehajtása a vidéki Kínában. És ennek ellenáll a parasság, ugye ezt a hagyományok alapján, ezt az érzelmek alapján. Tehát ami Faulkner regényeiben ugye a nő, meg a szerető, ugye mind semmiképpen nem hajlandó gyereket vállalni, teljesen távol tőle. Addig Moyan regényeiben minél nagyobb az elnyomás, minél nagyobb a nyomás annak érdekében, hogy a nők terhességét megszakítsák, hogy nem szakítják, annál nagyobb a vágy a nők részéről, hogy anyát lehessenek. Mint említettem, ez egy politikai pamflet, ez egy nagyon-nagyon sokrétű regény, ahol természetesen a szereplőknek megint előjön a saját személyi felelősségük is. Tehát itt, tehát, hogy hogyan van végrehajtva, mekkora brutalitással van végrehajtva mondjuk egy ilyen központilag elhatározott mondjuk politikai kérés, az viszont sok szempontból azért a helyi embereken is múlik, illetve a helyi embereknek a hozzáállása. Ez a regény is nagyon nagyszerű, főleg az, hogy a sokrétűségi mellett rendkívül sok formát ötvöz. Ugyanis ugye nyilván megy a hagyományos elbeszélés, természetesen az idősipok néha felcserélődnek, de van egy epistolális része is, ugyanis a fő narrátor a japán mesterének ír mindig egy bevezető, mindig egy levelet. Tehát van egy epistolális része is, amelyben mondom, van egy ilyen pán-ázsiai megbékélési vonal is többek között. Meg van egy drámai, mert ugye a narrátor amatőr drámaiposa vagy író, hát rengeteg az önélet nagy jelenet természetesen, és drámaíró. Tehát ennek a témának megírja, ezt a témát feljogozza a drámában, és mindig arról ír a japán mesterének. És a regénynek a végén ott a dráma, 9 felvonásban. Tehát hihetetlen, és természetesen a drámában is folyamatosan, tehát magában a drámában több síkol megy tovább még a történet. Tehát hihetetlen, kezdte hihetetlen tényleg. Még egy pár kérdés az összefoglalás előtt a fordításra. Moyan tanult egy kicsit angolul, de alapvetően nem beszél idegen nyelveket. Tehát ezt mondva is mondta, hogy túl későn álltam neki, aztán elvesztette a lelkesedését az angol tanásba, és hát ez nagyon rettetesen bánja főleg, amiért ugye megkapta Nobel-díjat, és elég sokat utazott külföldre, de hát ez van. Maga mondja, hogy teljesen megbízik a fordítóiban, nagy szükség is van rájuk, mert alapvetően a Nobel-bizottságnak csak egy tagja tud kínai jól olvasni. Képzeli, nagy szükség van a nyugati nyelvekre, vagy egyéb nyelvekre van a fordításokra. ő maga mondja ezzel kapcsolatban, azt mondja, tehát a fordítással kapcsolatban, amikor egy író ír, bárkire gondolhat, csak a fordítóra nem. Nem feledkezhet meg mindenkiről, de egyről meg kell feledkeznie, a fordítóról. Csak abban az esetben hozhat létre komoly irodalmat, igazán autentikus kínai művetet. Talán a legfontosabb fordító, hogy Howard Goldblatt, nyilván amiatt ő angol a fordító, és hát ez a legnagyobb piac. Remek a viszonyuk, tökéletes a bizalom. Maga Howard Goldblatt mondta azt, hogy addig, amíg nem tévedek szavakban, kifejezésekben, vagy hosszabb részekben, kötelességem, hogy olyan módon fordítsak, hogy a szerző intencióját tolmácsoljam, nem feltétlenül azt, amit leír, amit szavakat. Ez egy finom, de fontos különbség. A kínai irodalomnak a jelenleg, tehát a modern kínai irodalommal gondolok, pontosan a kínai gazdaság talpalálása és előretörése miatt egyre nagyobb a szerepe a világon, ez azért lehet látni, ez is nagyobb az igény a fordításra a világpiacon. A probléma csak az, és ezt maguk a kínaiak is tudják, hogy sokan fordítanak kínai, vagy sok kínai fordít világirodalmat kínaira, de nagyon kevés kínai van képes arra, hogy kínai irodalmat fordítson világnyelvekre. Ezzel tisztában vannak ezzel a problémával. Én úgy látom, hogy ez a probléma olyan szempontból fog oldódni, pont a kínai diaszpórák elterjesztésére. Tehát amikor a kínaiak letelepednek valahol, és oda beépülnek abba a kultúrába, amikor gyakorlatilag ők is két vagy több nyelvűek lesznek, szerintem valószínűleg ebből a diaszpórából fog majd kinőni egy olyan fordítói réteg, amelyik talán még többet tud kínaiból fordítani más nyelveket. Bár úgy érzem, hogy elég sok nyugati, vagy más ázsiai valaki, aki nagyon szívesen elmegy Kínába, nagyon tisztességesen megtanul kínaiul, és elég jól tud fordítani. Tehát megmondom szintén, Howard Goldblattnek a fordításaira, hát nyilván nem ismerem a kínai eredetét, azt nem tudtam, hogy én úgy érzem, hogy nagyon nagy minőségű, tehát tényleg nagyon minőségű fordítás, mert az ember úgy érzi, hogy ez elég nagy technikus. Összefoglalva pár gondolatot, ilyen Forster nagyon híres vagy, és általában nagyon kedvelt és tisztelt angol író, mondta arra kritikára, amelyet az olasz marxisták mondtak, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gattopardot, világhíres, aztán Pardusnak fordították magyarra, mert a Gattopardo az nem Pardus. nem leopárd, hanem aztán leopárdnak, vagy Pardus, nem, a Gattopardo az egy külön állatfaj, az ami macska Pardus, vagy valami. Na mindegy, tehát ez az eredeti címe. És hát ugye megtámadták, hogy ez a regény nem modern, meg túl klasszikus, meg unalmas, meg minden ellenlátták. És Forster is többek között, de mások is védelmébe vették, és azt írta erre a regény, hogy igen, ez a regény a történelemben játszik, de nem a történelemről szól, hanem általános emberi értékeket közvetít. Természetesen egy regényt, egy elbeszélést, egy sztorit, az egyszer történetbe kell ágyazni. De attól még nem lesz unalmas, nem lesz egyedi. És pont azok a művek, azok az irodalmi alkotások, az igazi remek művek, amelyeket ki lehet valójában abban a történelmi kontextusból emelni, és áttenni másikba is. De nyilván mindegyik valami, eredetileg valahova be kell ágyazni. És ugyanez igaz Bonyára is, az ő regénye is konkrét történelmi helyzetben játszódnak, de nem az a lényeg, tehát annyira általános emberi mindenmi valója van, hogy gyakorlatilag Moirán regényeit, míg a történelmi ismertési regényeit is simán át lehet tenni bármilyen más történelmi forma, akár egy másik osztályban. Nagyon, szerintem a világirodalom egyik legsokrétűbb írója, ami nagyon új, hogy mindenképpen a vidéki Kína irodalmi megjelenítője, egy új forma, de mégis régi, mert valójában ez valamilyen formában a kínai klasszikus irodalomban mindig is szerepel. Hihetetlen mesemondó. Tehát, mikor az ember olvassa a regényeit, mindig azon álmodott, honnan szedi ezt a rengeteg történetet. Tehát, mint itt az ember egy éjszaka mesél, kifogyhatatlan. Tehát történet hátán. Tehát, és persze az egész egy nagyon egy kohenes keretbe helyezve. Mint említettem, a nagyon fontos szerep, hogy a nemzeti történelmet egy újraértelmezését adja, a hagyományokat újra felfedezi, legyen az társadalmi, vagy vallási, vagy nemzeti hagyomány, és egy nagyon-nagyon komoly társadalom kritikával él. Tehát azért mondom, azok, akik megtámadták, egy szót nem olvastak tőle, az teljesen mindegy. És mindenképpen az látható, hogy ő a modern kínai irodalom globális megjelenítője. Tehát ebben a pillanatban ő a zászló vívő hajó, tehát ő a flagship. És nyilvánvaló ebben szerepet játszik a irodalmi Nobel-díj is, és ez az életen, bár az 1000%-osan megérdemelt, tehát teljesen egyértelmű. És de ettől függetlenül az az író, aki irodalmi Nobel-díjra egyszerűen teljesen megáll a maga lábán, és egy hihetetlen nagy, már eddig óriási alkotást hozott létre. Az azért szerencsére csak 60 éve, úgyhogy reméljük, hogy azért még jó pár művet fog létrehozni, és abban is remélem, hogy Howard Goldberg se veszi ki el a lelkesedését, és tovább is újabb műveket fog tőle lefordítani. Tehát azért hozzá kell tennem, hogy elég jó vastagok a regények. Tehát azért ezek nem 100 oldalas kis regények, hanem inkább így 500 oldalnál kezdődnek, tehát eléggé masszív mindegyik, és nem csak a mennyiséget tekintve, hanem a tartalmát is. Én remélem, hogy ezzel az összefoglalóval, bár nyilván, mint említettem, ez olyan, mint egy tegyetlen, csak a periszkopja tudtam megmutatni, de talán egy kis kedvet tudtam hozni, mondjuk Moyanhoz, mert nagyon-nagyon sok örömet okoz az ő életművének az elolvasása. Köszönöm a figyelmet a mai napon, két hét múlva pedig egy picit más témára fogunk rá bepillantást segíteni. Japán két spirituális tartószopát szeretném bemutatni, a Sintót és a Bushidót. Ez ugye a japán nemzeti vallása, a másik pedig a harcművészet, mint szellem a Bushido. Úgyhogy ezt a kettőt szeretném majd legközelebb bemutatni, és szeretettel várok mindenkit.